Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Boldog Tamás köszöntjük nagy szeretettel, a Mainz játékos megfigyelőjét, korábbi válogatott labdarúgót, de nagyon hosszasan lehetne sorolni, hogy még mi minden voltál ezelőtt, meg mi minden leszel majd még ezután. De itt nemrég adtál az M4-nek egy interjút, amiben volt egy olyan mondatod, ami szerintem nagyon sokaknak a képzeletét megragadta, azzal kapcsolatban, hogy ugyan fejlődik a magyar utánpótlás, nem foglak tudni szó szerint idézni, de a lényeget azt azért talán ki tudom venni ebből, de például a német még ennél is gyorsabban, és ezzel a szakadék az még nagyobb. Pontosan mire gondoltál, mik azok a részek, amikben a német az például a magyarnál jobban és gyorsabban fejlődik?
Eddig arról volt szó, hogy arról kérdezel, hogy milyen a scout munka.
Ah, de persze, de
ja, jó, kezdjük akkor rögtön a közepén. Persze, egyértelmű, hogy amit mondtam, azt úgy is gondolom, mert azért látom a két országban a levő történéseket és a különbséget. Na most, ami a legnagyobb mérvadó az én megítélésem szerint az, hogy hány játékos áll készen arra, hogy első osztályú bajnokságot tudjon szerepelni. Most ez a legjobb mérvadó arra, hogy akkor most milyen munka folyik egy bizonyos országba. Én úgy gondolom, hogy a német bajnokságban több játékost kapnak olyan állapotban a csapatok, akik azonnal bevethetőek és hoznak egy nagyon jó szintet.
Ez nem a scout munka része egyébként? Hogy ezt észreveszed? Hát, ezt
mégis a összefügg minden. A sportomban összefügg minden. Úgyhogy,
ja. Na, de egyébként akkor térjünk vissza oda, honnan az egész indult. Itt a scout munkában kik azok, melyik az a korosztály, melyik az a terület, ami hozzátartozik jelen pillanatban a Mainznál?
Hát végülis az egész az úgy indult, hogy én itt vagyok, amióta visszajöttem, eljöttem Magyarországról a klubhoz. Ugyanúgy kapcsolatban vagyok a vezetőkkel, játékosokkal, ott vagyok edzésen, ott vagyok a mérkőzéseken, az öreg fiúk csapatával játszom, úgyhogy azért a kapcsolat az nem szakadt meg. És egy idő után jött a kérés, vagy a kérdés, hogy mit szólnak ehhez a lehetőséghez, ami természetesen nekem is jó. És most úgy néz ki, hogy az első csapatnak scoutolok védőket és csatárokat egy bizonyos területen, ami eddig nem volt lefedve, Portugália, és az utánpótlásban pedig az U19-es Bundesliga bajnokság tartozik hozzám, ahol a déli régiónak a mérkőzéseit, nem csak a feltétlenül a mainzi mérkőzéseket kell figyelembe kísérnem, hanem a többi, mondjuk egy Hoffenheim, egy Frankfurtnak a mérkőzéseit, ahol igen érdekes és jó játékosok vannak.
Volt ez az U17-es EB, ahol, amit mondtál, hogy ott leszel még, és ott a négy csapatot kellett figyelned, akkor az egy ilyen külön dolog volt? Tehát ezek az EB-k, VB-k, ezek külön vannak?
Nem, ezt úgy kell képzelni, hogy mondjuk mi hetente, két hetente összeülünk, megbeszéljük, hogy kinek mi a feladata, amellett, hogy én természetesen van, úgyhogy csak kapok megbízást, hogy videón keresztül kell megnézem egy-egy játékosnak a teljesítményét, vagy egy-egy mérkőzést meg kell néznem. És én említettem, mivel ugye azért szóba kerültek ezek a U17-es, U19-es elitkörös mérkőzések, hogy én szívesen elmegyek Hollandiába, a kellemest a hasznossal, mert akkor már egyértelmű, hogy a magyar csapatot megnézem, és kíváncsi voltam, hogy ez a korosztály milyen állapotban van, és mondták, hogy nyugodtan menjek, nézzem meg, és éppen emiatt volt az, hogy elmentem oda, ott voltam, az első két mérkőzést láttam, úgyhogy érdekes volt, mert ezt a korosztályt élőben még nem láttam, és megint más azért, hogyha egy klubnál dolgozol, és az ottani játékosokat figyeled, vagy a mérkőzéseket, mert azért valamilyen szinten a válogatott az mégiscsak a játékosoknak a legjobbjaiból kell, hogy összeálljon, és éppen ezért volt érdekes, hogy a különböző országoknak az elitje milyen szinten van, és hogy mi a különbség az országok labdarúgása között ezen a 17 éves korosztályon.
Azért is mondtam, hogy elég széles a spektrum nálad, mert dolgoztál most már vezető edzőként, jelen pillanatban játékos megfigyelő vagy. Mondhatjuk azt egyébként, hogy főleg ezeknek a fiatalabb korosztályoknak a megfigyelésekor a legnagyobb felelősség az lényegében ezeken a játékos megfigyelőkön van, hogy kiszúrják-e azokat a tehetségeket viszonylag korai időszakban, akiknél még nem biztos, hogy pontosan meg tudod állapítani, hogy 23-24 évesen mire lesz képes az illető.
Hát nézd, azért 17 éves korban azért már élik látni, hogy ki mire képes, azért meg tud állapítani a mentalitását, a képességeit, a sebességét, ahogy a labdához nyúl. Szóval abból te azért már leveszed azt, hogy lesz-e egy-két éven belül, és itt nem az a lényeg, hogy akkor egy 17 éves játékos 23 éves korára mit fog tudni. Hogyha te itt scoutolsz valakit, és le akarsz valakit igazolni, azt azért igazolod, hogy egy, max. Két éven belül az a csapat hasznára legyen. Szóval ez lehet... Azt mondják a 23 éves fiatal játékos, hogy fiatal. A németországi 23 éves fiatal játékos az már nem fiatal. Amellett, hogy 52 évesen, nem mondom azt egy 23 évesen, mert persze, hogy öreg, de ez tényleg úgy van, hogy azért annak már 20 éves korára igencsak olyan szinten kell tudnia mozogni, hogy felfigyeljenek rá.
Akkor az U19-es bajnokság az egy utolsó mencsvár, még egy esély, hogy a Bundesligába kerüljön, vagy azt nevezhetjük az utánpótlás utolsó lépcsőjének?
Én azt nem mondom, hogy aki addig nem kerül oda az első csapathoz, akkor abban nem lesz labdarúgás, vagy labdarúgó, mert az U19-es bajnokság is egy olyan színvonalú közeg, amiből tényleg egy-egy játékos ki tudsz venni, beleraksz az első csapatba, és működik. A legjobb példa erre, hogyha már itt Mainzról beszélünk, ha már itt vagyok, a Johnny Burkhardt, aki nálunk itt a mainzi csapatban csatáként két éve szenzációs teljesítmény nyújt, az egyik legmeghatározóbb embere, nagyon jó, gyors, agresszív, a mentalitása jó, gólokat rúg, és ez amikor elkezdte azt, hogy az első csapathoz oda került, akkor ő az U19-es bajnokságba játszott. És éppen az ottani teljesítménye miatt volt az, hogy mindig akkor az első csapattal edzett, oda vették, amikor éppen mondjuk a két mérkőzés, az U19-es bajnokság és a felnőtt bajnokság úgy adta lehetőséget, akkor oda vették a kerethez, becserélték. És ez mindig így van, hogy nem csak szerencse kérdése, hanem azért, hogyha oda kerülsz, az se árt, hogyha mondjuk tudsz élni a lehetőséggel, mert akkor ott lehet ragadni. Na most ő benne az a minőség megvolt, ami miatt ő ott tudott ragadni, és azóta is meghatározó embere az első csapatnak, de végül is valamilyen szinten az U19-es bajnokság az utolsó lépcsőfoka a felnőtté válás előtt, és ez tényleg olyan, ahol már az ember olyat keres, ki tudsz berakni egy az egybe egy pozícióba, és annak tudnia kell megoldani azt a szerepkört.
Igen, itt ugye a Mainz kapcsán azért nagyon érdekes a te helyzeted, mert egy rendkívül speciális játékot játszik Bo Svensson alatt a Mainz, egy nagyon direkt, nagyon letámadós, olyan taktikai kvalitásokkal és képzettségekkel kell rendelkezni annak a játékosnak, aki oda kerül, amilyet azért nem mindenhol tanítanak szerintem, vagy ez most már azért mindenhol teljesen alapvetés, hogy azokat a dolgokat, amiket például Svensson elvár egy első csapatjátékostól, azokat mindenhol leoktatják?
Nem azt, hogy mindenhol leoktatják, mert próbálják leoktatni, de nagyon sok helyen fogalmatlanul oktatják le. Most az, a Bónál az a speciális, hogy én mondjuk voltam a Red Bull Lipcsénél, a Bó oda került a Mainzi második csapattól annak idején a Red Bull Salzburg fiók csapatához, a Lieferinghez. És ő ugyanezen a, most Isten ments, hogy azt mondja, hogy agymosáson átesett, amin annak idején én is, és beleültették azért azt a felfogást, ezt a támadó felfogást, magasan védekezés, letámadás, bátran való, a bátor előre való játékot kevés érintővel, ami egyértelműen látszik az ő elképzelésén, hogy ez ugyanúgy az ő szoftverjébe olyan szinten bele lett égetve, hogy ezt ő próbálja ugyanúgy a csapatával megvalósítani, és ez működik is, mert hogyha ezt te jól csinálod, és megvannak hozzá a játékosaid, és itt azért Mainzban vannak nagyon sokan, akik gyorsak, fiatalok, és jó vérük van, de tényleg így van, ezekkel megvalósítható. Úgyhogy éppen ezért, amikor ő idejött, érdekes az összehasonlítás, mert előtte, aki itt volt edzőként, a Bayer Lorzer, annak idején én Lipcsébe együtt dolgoztam vele 5 hónapot. Ő volt a vezetőedző, és én voltam a pályaedzője, és egy olyan abszolút hogy mondjam, nekem nem passzoló szakemberrel dolgoztam együtt, akire én még, amikor ide került Mainzba, akkor is csodálkoztam, és mondtam, hogy egy biztos, hogy nem fog működni. Na most ezt most nem azért mondom, mert utána például a Szalai Ádámmal is összerúgták a port, hanem egyszerűen egy olyan okos tojás volt, aki nem passzolt abszolút ehhez a csapathoz, és ez tényleg így volt. Na most utána, hogy a Bó ide került, lehetett látni azt a megváltozott hangulatot, azt a hozzáállást, hogy ezzel a csapattal te azt kezdted játszatni, amire ők képesek. Az, hogy igenis bátran, előre, fele, gyorsan, megvolt mindenkinek a feladata, minden játékos nagyon jól tudta, hogy mit kell csinálni a labdával, mit kell csinálni a labda ellen, és ez a mai labdarúgásban ez alapvető dolog, hogy nem csak fölállítod a játékosokat, hanem a különböző rendszerekbe, mondom én, akit mondjuk kirúgtam a Honvédtól, nem baj az, hogyha mondjuk a játékos tudja azt, hogy a labda ellen és a labdával milyen feladatai vannak. Úgyhogy ez abszolút látszik a Bónak a játékán, és én úgy gondolom, hogy ott, amit ott az osztrákoknál tanult, a Red Bull családba, ez hatalmas hatással volt rá, és azt adja ő tovább itt.
Na, de ez megkönnyíti a dolgot, vagy nehezíti, amikor keresel játékosokat ebbe a rendszerbe? De most egy apróságot mondjam.
Nem abszolút könnyű, mert ugyanazt keresünk, mint amit én kerestem. Szóval az a scouting, az a séma, ami alapján te egy játékost keresel, az ugyanaz. Nem véletlenül, hogyha megnézed a Salzburg, azt hiszem volt egy kimutatás, hogy az elmúlt években talán az Ajax értékesítette a legtöbb fiatal játékost, és ők neki nagyon jó scout rendszerük volt, de most már az utolsó 2-3 évben ezt a szerepkört a Salzburg nem csak hogy utolérte, hanem át is vette, mivel ők értékesítik a legtöbb fiatalt, akik előtte, nem azt mondom, hogy potompénzé, mert azért itt is fizetnek már egy-egy játékosért nagyon sok milliót, hogyha kell, de az a játékos az olyan, hogy manapság meg ki lehet jelenteni, hogy aki oda tud kerülni egy Lieferinghez, oda tud kerülni a Salzburghoz, az átesik ezen a kiképzésen, mert bizonyos okok miatt oda tudott kerülni, mert gyors volt, vagy valami különleges adottsága volt, és hogyha ezt finomítják, ezt kihozzák belőle a maximumot, hogyha ezt erősítik, akkor utána te ebből a csapatból bárkit el tudsz adni. Éppen ezért a világon én úgy gondolom, hogy legszívesebben most már a Red Bull családból igazolnak játékosokat, mert nagyon jól tudják azt, hogyha te leigazolsz onnan valakit, hogy akkor mit fogsz kapni.
Ezt már többször említetted, ezt a Mainz-Red Bull összefonódást, illetve azt a kapcsolatot, hogyha valaki az egyik csapatnál dolgozik, akkor a másiknál is könnyedén megfordulhat, vagy könnyedén előkerülhet a neve. Nálad hogy jött az, hogy az egyik csapattól a másikhoz kerültél? Tudták, hogy Mainzban milyen alapokat kaptál, és ezért, vagy ez is közre játszott abban, hogy Rangnickék megkerestek?
Hát nézd, én annak idején a Rangnickkal együtt dolgoztam. Én amikor kikerültem Németországba 94-től 2000-ig Ulmba, ahol játszottam, 3 évig a Rangnick volt az edzőm, és ő kezdte el Németországba bevezetni azt a stílust, hogy 4 védős rendszer, valamilyen szinten kicsiben a behatárolt játékosokkal, mint én, próbáltuk a letámadást játszani, a magasan védekezést, és az működött. Szóval meglepetésszerűen a harmadosztályba felkerültünk az első osztályba, ami az ő hírnevét nem az, hogy megalapozta, hanem egy bizonyos rangot adott neki, mert addig ő is egy alacsonyabb szinten dolgozó edző volt. Na és utána az, hogy ő elindult, egy karriernek a kezdete volt ez az egész, egyértelmű, hogy a kapcsolat az utána megmaradt, és ő nagyon jól tudta, hogy mi az, amit kaphat tőlem, esetleg emberileg, esetleg szakmailag, és ezért kerültem én oda a Lipcséhez. Ő választott ki, a kapcsolat az egyértelmű, hogy ugyanúgy megmaradt, és úgy kerültem oda. Úgyhogy itt a Mainznak végül is nagy szerepe nem volt. A Mainznak annyi szerepe volt, hogy utána az Ulm után, amikor én ide kerültem a mainzi csapathoz, valamilyen szinten, hál' Istennek, 2 hónappal később a csapattársamból, a klubból lett egy vezetőedző klub, és ő ugyanezt a felfogást kezdte el játszatni, csak egy kicsit másképpen. Nem olyan agresszív letámadással, nem olyan magas védekezéssel, de a filozófia, a felfogás ugyanúgy a támadó játékon volt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért tudtam olyan edzőtől itt Németországon belül ezeket a fontos elemeket elsajátítani, ami utána meghatározta azt is, hogy én oda tudtam kerülni a Lipcséhez, és mondjuk nem feltétlenül kellett nekem egy hosszú idő, amíg kialakítani, vagy kellett egy hosszú idő ahhoz, hogy kialakuljon bennem ez a felfogás, mivel én előtte is ugyanezt játékosként átéltem.
Mondtad ezt az agymosást, hogy ugyanezt a kifejezést használjam, amit te említettél. Aki egyszer megfertőződött ezzel a Red Bull iskolával, az már soha utána többet nem fogja tudni levetkezni, mert ha körülnézünk most a világban, akár ugye Adi Hüttert, hogyha nézzük, Marco Rosét, rengeteg a Red Bull kötődésű edző, és ugye itt Bo Svensson kapcsán is azt mondtad, meg azt mondhatjuk.
Ha megnézed, hogy mindenhol eredményesek. Én vagyok a kakuk tojás egyedül.
De ez akkor azt jelenti, hogy aki ebből az iskolából kijött, az valószínűleg szinte kivétel nélkül elmondható, hogy hisz ebben a stílusban, és ebbe az irányba fogja terelni a futball filozófiáját.
Abszolút, tehát bárkit megnézed, tényleg egy az, hogy Hollandia első osztály, angol első osztály, Svájc, francia, bárkit mondasz, eredményesek is működik. És ez tényleg úgy van, hogy...
Roger Schmidt-tel most már a Benficához is kerül egy ember, még a Portugál is megfertőződik.
De tudod, ez olyan dolog, hogy nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy tudják azt, hogy mit lehet ebből a filozófiából kihozni. Igazolnak egy edzőt, és azt hiszik, hogy szombaton leigazolják, és akkor vasárnap az már működik. Nem. Ha már itt említetted, ugyanúgy az Adi Hütternek problémája van most a Gladbachban, előtte Frankfurtban parádéson működött, vagy a Glasner, aki ugyanúgy a Red Bull családból jött ki, és előtte Ausztriában jól dolgozott, utána a Wolfsburgon keresztül került a Frankfurthoz. Neki is az eleje úgy indult, hogy remegett a léc, de bíztak benne. Tudták azt, hogy mire képes, tudták azt, hogy ennek a csapatnak idő kell ahhoz, hogy ezt a filozófiát elsajátítsák, és meg kell nézni, hogy játszanak most pillanatilag. Ma lesz a visszavágó a Barcelona ellen, és abszolút esélyesek, szóval jó, valószínűleg nem ők lesznek a befutók, de amit csinálnak, az én úgy gondolom, hogy ez rendben van. Vagy lehetne említeni például a Nürnbergnek, aki csak a Bundesliga 2-ben van, egy fiatal edzőjét, aki annak idején, amikor én még a Lipcsénél dolgoztam, ő az U17-nek vagy az U19-nek volt az edzője, és az például ugyanúgy, vagy ő például ugyanúgy az elején nehézséget okozott, és most a Nürnberg pedig egy fél évvel, egy évvel később ott van, hogy feljut esetleg az első osztályba. Vagy pedig aki a pályaedzője volt, az most az olasz első osztályba, a Brescia-ba a vezetőedző. Szóval... ez is olyan dolog, hogy nem is a Brescia, hogy Genoa-ba asszem. Szóval nagyon sok jó edző lett, aki ezt a felfogást alkalmazni tudja, csak kell hozzá egy kis idő. Hát ez tényleg úgy van, hogy azokat a játékosokat is azért meg kell változtatni alapból, akik addig esetleg egy más felfogásban sok érintős, védekezős, vagy egy kicsit defenzíves stílusban játszottak. Úgyhogy...
ez megint nem scoutinghoz tartozik, de annyira magasra dobtad ezt a labdát, hogy nem vagyok képes nem leütni. Nálad mind... nálad mind öccentez meg ez a dolog a Honvédnál. Az idő faktor volt az, amit itt említettél? Hogy, vagy a mentalitás, vagy mi volt az, ami miatt szerinted nem úgy működött, ahogy szeretted volna?
Mondjuk ez is már egy olyan történet, ami már elmúlt egy évvel ezelőtt, de az egyértelmű, hogy ott egy olyan csapatot kellett volna megváltoztatni, aki nem ebben a stílusban, felfogásban működött, és az elején nem indultunk jól, azt aláírom abszolút, azért azt nem lehet megszépíteni. Utána úgy, ahogy kezdett egy kicsit helyre rázódni az egész, és akkor jött a Covid. Na most egy Covid esetében, ahol 18 Covidos játékosod van a keretbe, ott azért nehéz arról beszélni, hogy milyen a szakmai munka, annak ellenére, hogy azok a fiatalok, azok a 16-17-18 éves fiatalok, akik ott voltak, azok szenzációsan dolgoztak, és abszolút jó érzés visszagondolni arra, hogy milyen munkát végeztek ők, mert ők tényleg megpróbálták azt megvalósítani, kihozni a maximumot magukból, és jó volt látni, hogy fejlődtek is. Most attól függetlenül persze egy 16 éves játékos nem feltétlenül tudja fölvenni fizikailag még a versenyt mondjuk egy 25 éves játékossal. Úgyhogy ez talán egy kellemetlen történet volt, mert a Covid ott is nagyon sok mindent átírt. Most lehetne mondani azt, hogy a tulajdonos, ő azt hitte, hogy akkor leigazol valakit, és utána varázsolni fog a csapat egy-két napon belül, ami nem valósult meg sajnos. Én is ugyanúgy bűrészese voltam a történetnek. Meg a másik az, hogy tanultál belőle, hogy egy klubhoz nem lehet úgy oda menni, hogy nincsen bizalmas embered az edzőstábban. Ha neked csak oda rakják az embereket, az nem működik. Úgyhogy nem is működött, utána kezdettem működni, hogy a Klaus Laci ott volt mellettem pályaedzőként, és utána, amikor kezdtünk volna összerázolni, akkor már búcsú volt, könnyes búcsú volt.
Na, ha már említ...
köszönöm ezt az őszintességet. Nagyon ritkán találkozom ezzel a magyar közegben, de tényleg
ez így volt. most mit mondjak, hogy jó volt együtt dolgozni mindenkivel?
Ne, ha nem így érzed, akkor semmiképpen nem mondd ezt.
Kicsit másfelé érdekelnek leginkább a dolgok. Ugye itt a Covidot említetted, meg a bizalmat egy klubon belül. A Mainznál abszolút megvan ez a bizalom, de közben azt említetted valahol, lehet, hogy pont az M4-en, hogy éppen a Covid miatt nem tudtál Anglia felé annyira kikacsingatni, pedig ott szerettél volna, nem tudom, tapasztalatot gyűjteni, vagy meglátogatni sok klubot, akkor mégis hogy jött az, hogy a Mainztól éppen Portugáliát veszed át, vagy azt kell megfigyelned?
Ha mondjuk ez nem kívánság műsor volt, én elkezdtem itt dolgozni scoutként, és megkaptam Portugáliát. És ez tényleg hozzátartozik, hogy a büdös életben nem láttam egy portugál bajnokit eddig, de tényleg így volt. Maximum láttad a Benficát, a Portót, a Sportingot vagy a Brágát különböző nemzetközi kupákba, de nem volt rajta a térképemen az, hogy mindenképpen nekem az a bakancslistám rajta van, hogy én szeretnék portugál bajnokit látni. Na most így, hogy nézi az ember, mert ugye az a feladatod, egyértelmű, hogy lehet látni, hogy milyen sok és nagyon tényleg szenzációs játékos futballozik ott, úgyhogy amellett, hogy nézed az német-angol futballt, a magyar futballt, a három top ligát Európába, éppen ezért nem nagyon volt időm Portugáliára, de most én úgy gondolom, hogy azért lassan képben vagyok, és egy abszolút érdekes. Most így, hogy ez a Covid egy kicsit lekezd lecsengeni, remélhetőleg, de mondjuk ki tudja, hogy össze mi fog történni. Így azért könnyebb, mert ha minden igaz, jövő héten ki kell mennem Portóba, és ott a környékbeli négy mérkőzést megnézni, de sokkal egyszerűbb az, hogyha nincsenek azért ilyen megkötések, mert nem tudsz utazni, nem tudsz kimenni sehova, szóval...
Azért, hogyha...
Hogy néz ki egyéb? Ja, bocs.
Hogyha Bundesliga, akkor nem az jut az embernek az eszébe először, hogy onnan a legkönnyebb meggyőzni a portugál játékosokat. Tehát, hogyha itt csak a nagyobb sztárokra gondolok, akkor nem az volt az útjuk a topligákba, hogy portugál első osztály, aztán Bundesliga, és ott virágzott ki az ő karrierjük, vagy hasonló. Hogyan lehet meggyőzni egy portugál játékost, hogy ő válassza a Bundesligát? Talán Renato Sanches az egyetlen, akiről
az jutott szó.
Most azt azért nem kell elfelejteni, hogy amellett, hogy én mondjuk a portugáli bajnokságot kaptam meg, ez nem jelenti azt, hogy te minden csapatot nézel. Sanszod nincs egy Benficánál, egy Sportingnál, egy Portonál, szóval ezt a három csapatot nem is kell scoutingolnom, mert ezek a játékosok nem fognak egy, amellett, hogy Mainz is meg tudná most már fizetni őket lassan, de nem az a filozófia, nem az az elképzelés Mainzba, hogy ideigazolsz egy olyan topstart, aki köré kellene építeni a csapatot, hanem neked olyan tehetségeket, azért még olyan, van egy sablon, ami alapján végig szkeneltem az egész bajnokságot, kihagyva ezt a három top csapatot. Az alsó egy-két csapatot ugyanúgy azért megnéztem, de utána onnan nagyon sokan kiestek a rostán, de mondjuk ebbe a 18-25 éves korosztályba, akik beleestek, először ezeket kiírod, megnézed, utána tudod azt, hogyha elkezdesz meccseket nézni, mondjuk megvan, mit tudom én, melyik a Prága, teljesen mindegy, ki ellen játszik, akkor te nagyon jól tudod, hogy ebbe a két csapatba kik azok a játékosok, akiket neked nézned kell, mert beleesnek abba a sémába, hogy abból esetleg, ha úgy alakul, tudsz valakit igazolni. Na most így, hogy megvan az, hogy milyen pozícióra keres a klubjátékost, egyértelmű, hogy azért te le tudod redukálni, hogy mondjuk ebből a csapat két embert figyelsz, a másikból csak egyet, vagy van úgy, hogy csak összesen egy mérkőzést megnézel egy játékos miatt, úgyhogy nincs azzal gond. De azért így le lehet finomítani, és azért leszűkül az a kör, akik megfizethetőek, be lehet őket építeni, fiatalok, éhesek, és van bennük olyan sebesség és potenciál, ami alapján őket ide lehetne hozni.
Nagyjából ismerjük ezeket a scouting programokat mi is, amiket használ mindenki gyakorlatilag a világon. Nem százalékban kérem, hanem csak úgy érzésre mennyit ad hozzá, amikor személyesen megnézed, mondjuk egy Vice Scout után, ahol gyakorlatilag láttál róla minden videót, minden olyan jelenetet, amire amúgy kíváncsi vagy, ehhez még mennyit tud hozzátenni a személyes jelenlét?
Mindenképpen fontos az, hogy megnézd élőbe. Azért volt úgy megbeszélve az egész történet, hogy mondjuk meg kellett néznem 35-40 bajnoki mérkőzést, lefilézett teljesen azokat a csapatokat, hogy ki az, aki esetleg szóba jöhet, aki érdekes, és utána marad az a 6-7-8 esetleg belső védő, 6-7-8 csatár, 6-7-8 8-as középpályás, aki szóba jöhet, és utána ezeket te elkezded egy kicsit aprólékosabban megnézni ugyanúgy a mérkőzéseken, de nem tudod megítélni azt, hogy mi történik a mérkőzésen, amikor mondjuk a kamera csak így fókuszál az egész labdamenetre, és azért fontos, hogy utána, hogyha mondjuk tudod, hogy ki az a 3-4 játékos a végén, akit meg akarsz nézni, akkor elmész, megnézed kétszer-háromszor, és az alapján te tudsz a végén javasolni két embert, aki utána az majd el lesz döntve, a vezetőedző, a menedzser, a szakmai igazgató, és utána az már tényleg egy olyan, hogy akkor a végén jön a döntés, hogy igen vagy nem. De neked kell egy bizonyos rálátás nem csak a videó alapján, hanem élőben is. Az, hogy ő hogy viselkedik, a mentalitás, amilyen nem minden jön át, amikor mondjuk a labda másik irányba van, és hogy a játékos hogy viselkedik hosszú az edzőhöz, hogy viselkedik a bank, a kispaddal, a nézőkkel, vagy valami, mert ez abszolút olyan, ami a karakterét meghatározza. Most egy csonthülyét nem fogunk igazolni, aki veszekszik mindenkivel, úgyhogy azért fontos az, hogy lásd élőben a játékosokat.
Most ez hogyan van ezen megállapodásod a Mainz-al? Abban az esetben, hogyha te mondjuk kapsz egy vezetőjegyzői állást, vagy bármi szóval mást, ami... akkor abban a pillanatban te ott hagyod Portugáliát, és eljöhetsz?
Nem Portugáliát hagyom ott, hanem akkor maximum
a klubot.
De ők is tisztában vannak azzal, hogy most ez nekem nem a célkitűzésem volt, hogy scoutként dolgozok a klubnál, ami abszolút egy gesztus volt a részükről, és tényleg köszönet értem, meg tényleg szívesen is csinálom. De hogyha van olyan lehetőséged, akkor egyértelmű, hogy bízok benne, hogy még azért lesz rá lehetőségem edzőként valahol kibontakozni.
Tamás, hát azt kívánjuk, hogy ez minél hamarabb következzen be, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Sok sikert!
Örültem én is. Köszönöm.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.